81-ig nem nagyon gyűjtöttünk anyagokat, adatokat a különböző anyagokról, amelyek körbevettek bennünket. Rengeteg anyag került addig forgalomba, úgyhogy fogalmunk nem volt róla, hogy milyen hatással bírnak ránk és a környezetre.
Ezek után ezek szerint már nem így lesz, annál is inkább, mert az Európai Unió a vegyi anyagokra vonatkozó jogszabálya rendelete ránk is vonatkozik.
Van,
most már Deim Szilviát, az INTS Országos Kémiai Biztonsági Intézet főosztályvezetőjét kérdeztem mindenről, akinek köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen.
Hírek következnek, és utána már más témával folytatjuk.
Egyébként a Menedzserek és Döntéshozók magazinja minden kedden 12 órától. Itt a Klubrádióban. Szerkesztő műsorvezető Neumann Gábor. Következnek a Klubrádió hírei.
Fél négy van, jó napot kívánok, Debreceni Zsuzsa vagyok. Eddig egy egyiptomi charterjárat indult el Ferihegyről, és egyelőre csak további 4 malév gépindítását tervezik. A légtér zárat délben feloldották Magyarország felett, de nagyon lassan indul meg a forgalom. A járatok többsége nem tud felszállni, mivel a célállomásokon még nem fogadnak repülőgépeket. Bár a vulkáni hamu egyelőre elvonult a magyar légtérből, a helyzet óráról órára változhat, így a légteret csak éjfélig tették szabaddá. A meteorológusok szerint este 8 óra körül újabb hamufelhő érkezhet Magyarország fölé, Győr-Moson-Sopron megye északi csücskében. A szakemberek számításai szerint az a felhő meteorológiai szempontból a repülést nem zavarja majd. Csaknem 16 ezer hektár föld került víz alá az elmúlt napok esőzései miatt a Dunától keletre. Belvízvédelmi készültséget rendeltek el a Tiszántúli vízügyi igazgatóság területén, északon pedig nem csak a belvízzel, hanem az áradó folyókkal is küzdenek. Csont Csaba, az Észak-Magyarországi vízügyi igazgatóság árvízvédelmi osztályának vezetője azt mondta a Klubrádiónak, hogy a következő napokban újabb árhullámokra is készülnek. Az Országos Választási Bizottsághoz fordul a Lehet más a politika, mert szerintük az MSZP a párt nevével és szlogenjével kampányol egy laphirdetésben. A párt a Fővárosi Választási Bizottságnál is bejelentést tesz, szintén a kampány miatt, a szocialista Molnár Gyula ügyében. Emellett a Terézvárosban induló fideszes Illés Zoltán ellen is panaszt tesznek, mert a képviselőjelölt 3 napon keresztül 200 forintért osztogatott olajat, lisztet és cukrot a kerületben. Meghalt az a munkás, akire csatornázási munkálatok közben ráomlott a föld Debrecenben. A férfi dél körül rekedt a beomlott föld alatt, a tűzoltók mintegy 2 óra alatt tudták kihozni, de addigra életét vesztette. A 45 éves munkás 2,5 méteres mélységben dolgozott, amikor eddig ismeretlen okból ráomlott a föld. A baleset idején egy másik kollégája is az ároknál volt, őt sokkos állapotban vitték el a mentők. A rendőrség még vizsgálja a történteket, egyelőre nem nyilatkoznak. Elfogadta az Európai Bizottság Lengyelország új széndioxid kibocsátási tervét a 2008 és 2012 közötti időszakra. Varsó azután nyújtott be új tervet, hogy az előzőnél a bizottság jelentős csökkentést sürgetett. A dokumentumban szereplő éves szinten 208,5 millió tonnányi kibocsátás megfelel annak a szintnek, amelyet a bizottság állapított meg Lengyelország számára. Az időjárás miatt egyelőre nem tudott visszatérni a Discovery a földre. Az amerikai űrsikló a tervek szerint még délelőtt szállt volna le a floridai Kennedy állomáson, de az eső és a sűrű felhőzet miatt elhalasztották a leszállást. Délután 5:30-kor ismét megpróbálják letenni az űrsiklót a földre, de ha akkor sem tud leszállni, akkor ma már nem lesz több lehetősége a visszatérésre. Idehaza nyugat felől teljesen felszakadozik a felhőzet, mindenütt elállt már az eső, az esti órákban azonban keleten még lehet némi csapadék. 11 és 18 fok között alakul a hőmérséklet. A következő napokban is változékony marad az idő, legközelebb pénteken pedig ismét nagyobb eső várható. Friss hírek és időjárás jelentés legközelebb 4 órakor itt a Klubrádióban.
Klubrádió. Tények,
vélemények.
Óratrend. Középiskolásokról, nem középiskolásokon. Minden szerdán 12 órától. Szerkesztő műsorvezető Bencsik Gyula. Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
Jelentősen csökkent a regisztrált munkavállalók létszáma a válság következtében, és ez az építőiparban foglalkoztatottakat, mint ahogy ezt már szerintem mindenki tudja, még sokkal súlyosabban érintette. Az építőipari vállalkozások szakszövetsége az építőipart is sújtó nehéz helyzet ellenére is igyekszik megtartani az alkalmazottakat. Legalábbis ezt olvasni. A telefonál Koé László, az Évosz alelnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Kezdjük talán azzal, mert lehet, hogy valaki még nem is érzi annak a súlyát, hogy milyen nagyon érezte meg a válságot az építőipar.
Az építőipar utolsó jó éve 2006 volt, és onnantól csak csökken a teljesítménye, még a gazdasági világválságot is ugye megelőzően kezdődött el a recesszió a magyar építőiparba, és 2006-hoz képest a mai napig körülbelül 50-55 ezer embert engedett el az építőipar a foglalkoztatotti körből, és érdekes, hogy az építőiparba munkaszerződéssel alkalmazottként csak minden harmadik ember van foglalkoztatva, az első kettő az valamilyen vállalkozási formába. Tehát összesen egy 340 ezer ember van az építőiparba foglalkoztatva, és ebből alkalmazottként csak 115-120 ezer fő.
Mit ígér az idei év az építőiparnak, mert azt például tudjuk, hogy a lakásépítés soha nem látott negatív csúcsot prognosztizál, és úgy tűnik, hogy az egyéb építőipari tevékenységben, tehát a mélyépítésben is, megmondhatnám azt, hogy az állami megrendelésekben is, hát egy nagyon nagy visszafogás van.
Az Évosz 400 céget kérdezett meg a napokban, hogy hogy ítéli meg a helyzetét, és milyenek az ezévi várakozásai. Összességében 2010-ben élénkülésre, építési piac növekedésére nem lehet számítani. Örülünk, hogyha itt a gödör vége, és nem lesz még további csökkenés. Optimistán az a várakozásunk, hogy talán ez évben a múlt évi teljesítményt meg lehet ismételni. Nagy lesz a szórás ezen belül. A cégek is ezt jelzik vissza, hogy aki úgymond egyéb létesítményeken, tehát itt a mélyépítési, útépítési, autópálya, híd, környezetvédelmi építéseket kell érteni. Elképzelhető egy 2-3%-os növekedés, de a klasszikus építőiparnál, a magas építésnél, szakszerelőiparnál 3-4%-os csökkenés várható, és a lakásépítésnél ettől nagyobb 5-7%-os további csökkenésre készülnek, ami azért súlyos, mert 2006-hoz mérten ez már egy 50%-os tevékenységcsökkenést fog jelenteni ez év végéig.
Nem jelentheti-e ez a jelenlegi helyzet azt, hogy a jó szakmunkásaink vagy elmennek ebből az országból, tehát külföldön próbálnak szerencsét, vagy nem lesz utánpótlás, mert hogyha ma körülnéz valaki az építőiparban, nem biztos, hogy kedvet kap mondjuk a gyereke ahhoz, hogy akár bádogos legyen, akár tetőfedő, de sorolhatnék sokféle szakmát is.
A recesszió elfedi az építőiparnak ezt a nagy problémáját, ami a szakember és a szakember utánpótlást jelenti. Nincs elegendő és megfelelő, jó képzett szakmunkás ma Magyarországon.
Már most sem?
Most sincs. Megvannak azok a hiány szakmák, a bádogos, a tetőfedő, az épületasztalos, vízvezetékszerelő, és lehetne folytatni, ahol bizony elég nehéz jó szakmunkást találni. Nyilván ennek több oka van. A képzést szoktuk hibáztatni, én emellé hozzátenném természetesen az ágazat bérviszonyait is. Ezen kell tudnunk javítani, mert múlt évben, amikor az országos havi átlagbér 199 ezer forint bruttó volt, ez az építőiparban csak 159 ezer forint per hó per fő bruttó keresetet jelentett. Itt is nagy a szóródás, tehát egy jó szakmunkás, egy tetőfedő szakmunkás akár bruttó 300 ezer forintot is megkereshet, de kevesen akarnak építőipari szakmunkásokká válni.
Hogyan lehet azon segíteni, amit ön az előbb elmondott, tehát, hogy számos szakmában nincs is jól képzett munkaerő, meg utánpótlás sem?
Én Én azt gondolom, hogy az iskoláknak azzal az érdekeltségi rendszerrel szakítani kell, amit mi egyszerűen csak úgy nevezünk, hogy anyukaféle érdekeltségi rendszer, hogy anyuka kitalálja, hogy mit szeretne a jövőben, hogy milyen szakmát tanuljon a gyereke, és az iskolák pedig azokba a divat szakmákba indítják az osztályokat, hiszen oda megy a gyerek. Az iskolák között erős verseny, küzdelem folyik a gyerekekért. Az én megítélésem szerint, tudva azt, hogy például az építőiparban, ezekben a szakmákban komoly szakember utánpótlási problémák vannak, ezekben a szakmákban én kötelezném meghatározott iskolákat osztályok indítására.
De maga az EVOSZ nem tud el valamit tenni annak érdekében, hogy mondjuk kedvet kapjanak a gyerekek, mert hogy sokszor föl sem merül, hogy oda is elmehetne tanulni.
Igen, nagyon jó példák vannak Ausztriából és Németországból, ahol ezeket a szép építőipari szakmákat reklámozzák, megfelelő tájékoztatást adnak iskolákban és szülőknek is, hogy mi a szakma szépsége, milyen modern anyagokkal és eszközökkel és tisztán lehet ma már ezekben a szakmákban is dolgozni. Itt az EVOSZ is próbálkozik, és természetesen kormányzati segítség is kellene, és a média segítsége is hozzá.
A válság okozta hihetetlen visszaesésnek, gondolom, hogy a fekete munkások azok, akik ebből a legjobban ki tudnak jönni. Nyílt titok, hogy az építőipar az egyik olyan hely, ahol a legtöbb fekete munkást alkalmazzák. Ön szerint lehet-e valamit tenni, vagy van-e ebből valami kivezető út? Mert hogy most nagyon úgy tűnik, hogy aki tisztességgel bejelentett munkaerő volt, az járt rosszabbul.
Bizony, ma már a tisztességes foglalkoztatás versenyhátránynak minősül. Ezen mindaddig nem lehet változtatni, amíg az élő munka foglalkoztatását körülvevő igen magas járulékokon és adóterheken nem lehet csökkenteni. Az építőipar is egy munkaerőigényes ágazat. A legnagyobb költsége szinte az élő munkához kötődik. Lényeges járulék és adócsökkentésre van szükség ahhoz, hogy lehessen vállalni azokat a közterheket, ami a legális foglalkoztatással együtt jár.
Mindig, mikor kormányváltás van, utána nyilvánvaló, hogy trendváltás is, és az építőipart ezt nagyon-nagyon érzékenyen érinti. Ön most a kormányváltás kapcsán egyfajta fellendülésre számít, hisz a beszélgetésünk első felében azt mondta, hogy az útépítéseknél például várnak egy a tavalyi évhez képest egy kis növekedést.
Az építési vállalkozók arra számítanak, hogy az új kormány különböző programokat indít, amelyek építési, beruházási, felújítási feladatokkal fog együtt járni. Egyik ilyen terület a energiatakarékosság, az energiával való jobb gazdálkodás, hiszen pazarlunk minden létesítményünkkel, amilyen energetikai rendszereket, berendezéseket működtetünk, és amennyire nincsenek leszigetelve a különböző létesítmények. Éves szinten minimum 200 ezer lakást kellene csak felújítani, hogy azok lényegesen ne avuljanak el. Tehát az egyik egy ilyen energetikai program, egy lakásfelújítási program, amit mindenképp vár a szakma. A másik pedig a nemzetgazdaságilag kiemelt beruházások előkészítésének a felgyorsítását, ami többségében Brüsszelből finanszírozódik. Tehát a közmegrendelések bővülésére számít az ágazat, és ez azt jelenthetné, hogy a piaca folyamatosan tudna majd bővülni, illetve olyan programokra, ahol a lakosságnak és a közületeknek az egy forintjához úgymond egy forintot állam kedvezményes kamatozással vagy valamilyen módon programmal mellé tesz, és így mozgósítva lennének a lakossági és egyéb források is.
Hogyan látják ma idén, ugye a beszélgetés elején azt mondta, hogy jó lesz, hogyha idén megtartják a tavalyi szintet az építőipar által produkált teljesítményekben. Idén látható lesz-e már a kilábalás konkrét jele, tehát 2011-re bizakodóbbak-e, és itt most megint csak a lakásépítőkre utalnék vissza, mert az ő köreikben végzett felmérések ma már azt mutatják, hogy 2011-től ők úgy gondolják, hogy elindul számokra is a fellendülés, ha máshogy nem kijönnek a gödörből.
Az EVOS felmérése is azt igazolja, hogy 2010-ben a lakásépítési piacon élénkülésre nem lehet számítani, 2011 második fele lehet az, amikor a cégek érezhetően több munkát, több feladatot kaphatnak.
És ez a többi építőipari ágazatra is igaz?
Összességében igen. Tehát 2010-ben az építési piac érdemleges bővülésére nem lehet számítani. Ez nagyon fog 2011-ben a tekintetben is változni, hogy az ország melyik részéről van szó, milyen településről van szó. Most azt lehet mondani, hogy a nagyobb városokban és Budapesten az itteni székhelyű cégek egy kicsit optimistábbak. Ők azt remélik, hogy már az év végével, jövő év elejével növekvő mértékben kapnak megrendeléseket.
Nagyon szépen köszönöm ezt a gyors elemzést és összefoglalót. Kói Lászlóval, az EVOS alelnökével beszélgettem az építőipar helyzetéről, illetve a kilátásairól. Köszönöm szépen még egyszer.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora minden hétköznap 4 órától.
Reklám.
Segít! A gyermekre nem halálos betegség.
Kérjük, hogy adója 1%-ával ön is segítse a Gyermekráv Alapítványt. Segítsen! Egy fillér éve se kerül.
Köszönöm, hogy segítettél.
www.gyermekrák.hu. Készült a Gyermekrák Alapítvány kiemelkedően közhasznú szervezet megbízásából.
Sziasztok, Szabó Győző vagyok. Mondok egy elképesztő, óriási, zseniális, frenetikus ötletet, amivel tuti leveszed a párodat a lábáról. Nevezd be az Anubis-ra vennél egy vakációra, és barátnőd, barátod, férjed, kedvesed, féláron utazhat. Azért ez gesztus, nem?
Anubis Travel. Második kerület, Kisrókus utca 1. Telefon 213 96 93. www.anubistravel.hu. Az ajánlat nem áprilisi tréfa. Utazzon párod féláron. Anubis Travel. Életre szóló élmények mindenkinek.
A Panodráma bemutatja a Nobel-díjas Elfriede Jelinek első hazai színházi produkcióját a Trafóban. A burgerlandi rasszista romagyilkosságokat feldolgozó kézimunka április 21-től 23-áig lesz látható Pejó Róbert rendezésében, többek között Csákány Eszterrel, Serer Péterrel és Szalaj Mariannal. Jegyek a helyszínen és a www.trafo.hu oldalon kapható.
Ha nem tud repülni, jöjjön autóval Budapestre. Ha van olyan rokona, ismerőse, aki európai nagyvárosban rekedt, és haza szeretne jönni Budapestre, az most bérleti díj nélkül megteheti ezt a Fox Autorenttel. Csupán regisztrálni kell a Fox Autorent weblapján, és ha van autónk a városban, ahol tartózkodik, akkor a benzinköltség áráért hazajöhet. www.fox-autorent.com.
Reklám hangzott el.
Szolidaritás.hu. A partnerség és a párbeszéd műsora.
A Pécsi Egyetem 2700 klinikai dolgozóját érinti, hogy az egyetem rektora felmondta a kollektív szerződést. Az egyetemen az érintettek közös nyilatkozati tilalmat fogadtak el, így az Orvos Egyetemek Szakszervezeti Szövetségének elnökét, Berki Zoltánt kértük föl a helyzet elemzésére, aki már itt is van velünk a telefonba. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye az előbb mondtam, hogy ők nem szeretnének nyilatkozni, ez érthető is egy ilyen helyzetben. Önhöz milyen hírek jutottak el, például mivel indokolta a rektor a kollektív szerződés felmondását?
A hozzám eljutott információk és dokumentumok szerint a rektor igazából nem indokolta meg a kollektív szerződés felmondását, inkább azt mondhatom, hogy illusztrálta. Ő mellékelt a kétsoros felmondása mellé két olyan levelet, amelyet az egyetem különböző szintű vezetői juttattak el hozzá, és megfontolásra javasolták a kollektív szerződés felmondását. A levelek tartalma az gyakorlatilag arról szól, hogy az egyetem gazdasági helyzete nem engedi meg azt, hogy olyan pótlékokat fizessenek ki az egyetem közalkalmazottai részére, amelyeket a kollektív szerződés biztosít a munkavállalók számára. Ez olyan terhet jelent, amelyet az egyetem gazdasági helyzete nem bír el. Nagyjából ez mondható el a levelek tartalmáról első nekifutásban, viszont az a baj, hogy a dolgok mögé tekintve viszont néhány alapvető problémát lehet ezek mögött megtalálni, és úgy tűnik, hogy a munkavállalók ebben a kérdésben abszolút ártatlanok. Egyrészt másrészt pedig szenvedői ennek az egész folyamatnak, amit ezt megelőzően zajlott.
De például én azt is olvastam, hogy indokolatlannak tartja a mai világban a mai diagnosztikai berendezések kezelőjének a sugárveszélyességi pótlékot, mert azt állítják, hogy a korszerű gépek már nem használnak sugárzó anyagot, tehát hogy mint egy korszerűsíteni szeretnék a kollektív szerződést.
Igen. A kollektív szerződéssel kapcsolatban szeretnék arra emlékeztetni, hogy a közalkalmazottak országos munkaügyi tanácsa ez év március 3-án fogadott el egy nyilatkozatot, amelyet a kormányzati oldal, a tulajdonosi oldal és a szakszervezeti oldal egyöntetően aláírt, amely arról szólt, hogy a vitás helyzeteket azt a munkáltatók és a tulajdonosok olyan módon kezeljék, hogy ne kerüljön sor a kollektív szerződés felmondására, hanem a felek tárgyalásos úton próbálják esetleg, ha szükséges, a kollektív szerződés módosításán keresztül elérni egymással szemben azokat az érveket, célokat, amelyek indokoltá teszik azt, hogy erről vitázzanak.
De az egyetem vezetése több alkalommal is legalábbis azt állítja, hogy tárgyalást kezdeményezett az intézmény szakszervezeteivel, és az érdekképviseletek ettől elzárkóztak, mondván, hogy a dolgozók juttatásainak csökkentéséhez ők nem kívánnak hozzájárulni. Ön erről mit hallott?
A tárgyalástól biztos, hogy nem zárkóztak el. Ők egyébként akkor, amikor a rektor tájékoztatta őket az egyoldalú kollektív szerződés felbontásáról, vagy felmondásáról, akkor úgy tudták, hogy ők egy ilyen tárgyalásra mennek, ahol erről fognak tárgyalni, és ehhez képest meglepetésként érte őket az, hogy egy tárgyalás nélküli egyoldalú kollektív szerződés felmondás történik, ami egyébként jogszerűtlen, hiszen úgy tűnik, hogy a munkatörvénykönyvével ütközik, hiszen a munkavállalók nagyobb csoportját érintő kérdésről volt szó egyrésztről, és ezt megelőzően tájékoztatni és egyeztetni kellett volna az érdekképviseletekkel, másrésztről pedig az egyetem szabályzatában is arról van szó, hogy a kollektív szerződéssel kapcsolatos szerződéskötés, és nyilván a felmondás is, az a szenátus hatáskörébe tartozik, tehát a szenátusnak is véleményeznie kellett volna, a rektor viszont egy oldalon önmaga döntött ebben a kérdésben. Ezt kifogásolják az érdekképviseletek, ezért szakszervezeti kifogást nyújtottak be az egyetem vezetéséhez.
Hírek szerint a múlt szerdán egyeztettek a rektorral, milyen eredménnyel?
Hát ez az, amiről nincsen konkrét információm, és ez az a kérdés, amit a riport elején ugye ön is említett, hogy, amíg a konkrét tárgyalások zajlanak annak a tartalmi részéről, a felek nem tájékoztatják egyelőre a nyilvánosságot, hanem egymás között próbálják ezeket a vitáskérdéseket megoldani, és nekem sincs semmilyen konkrét információm ezekkel a tárgyalásoknak a tartalmi részével kapcsolatban. Viszont azt tudom, hogy a szakszervezeti kifogásra nem reagált a munkáltató, ezért a szakszervezet a kifogásával a munkaügyi bírósághoz nem peres eljárásban fordult annak érdekében, hogy a munkáltatói döntést semmissé nyilvánítsa.
Ugye, amikor fölmond egy munkáltatói kollektív szerződést, mi is ebben a műsorban már többször beszámoltunk ilyenről, akkor mindig az a legnagyobb kérdés, hogy mi lehet a következménye annak, hogyha addig a határidőig, amíg ez még életben van, ez a korábbi kollektív szerződés, vagyis itt ebben az esetben június végéig nem lesz helyette új. A BKV ügyek kapcsán is ugye emlékezhetnek a hallgatók is ön is arra, hogy akkor ugye az történik, hogy semmiféle a kollektív szerződésben, a korábbi kollektív szerződésben megfogalmazott előny vagy juttatás nem jár a dolgozóknak. Vagyis azt gondolom, hogy mind a kettő érdekel, hogy legyen új kollektív szerződés, de ha nem lesz, akkor mi lesz itt?
Akkor szerintem elég komoly probléma van. Tehát 3 hónapig még él a kollektív szerződés, ez biztos, hogyha a bíróság is egyetért a szakszervezet beadványával, és semmissé teszi a rektor döntését, akkor tovább él a kollektív szerződés. Viszont, hogyha a kollektív szerződés felmondása valóban életbe lépne, abban az esetben nem teljesen belátható, hogy a munkaügyi viszonyok, a munkaügyi kapcsolatok hogyan is alakulnak az egyetemen. Hiszen az előbb, amikor a kollektív szerződés felmondását indokló vagy azzal kapcsolatos háttértájékoztató dokumentumok megküldéséről beszéltem, akkor azokban a dokumentumokban egyértelműen leírásra került az, hogy jelentős problémák vannak a munkaügyi kapcsolatokkal a pécsi egyetemen. Ön is említette, hogy teljesen bizonytalan például az a kérdés, hogy a kockázati pótlék az jár, vagy nem jár egy adott munkavállalónál, vagy egy adott munkahelyen. Ennek pedig a hátterében az áll, hogy gyakorlatilag a munkáltató mulasztásos törvénysértésben van, hiszen már évek óta, 5-6 év óta meg kellett volna tenni, és évente felül kellene vizsgálni az egészségügyi kockázati pótlékokra jogosító körülményeket, úgynevezett egészségügyi kockázati elemzéseket kellene végezni a munkáltatónak. Ezeket elmulasztotta az egyetem évek óta, és teljesen bizonytalan, hogy hol adja, hol nem adja ezeket a pótlékokat. Ennek megfelelően ráadásul az egyenlő bánásmód elve is sérül a munkajog egyik alappillére, és ezeket én nem légből kapottan mondom, és csak feltételezem, hanem konkrét bírósági döntések is vannak, ahol a munkavállalók egyéni munkajogi védelmet kértek munkaügyi bíróságtól, ahol a munkáltató a Pécsi Egyetem veszített. És ezeket a bíróság mondta ki. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a kollektív szerződés volt az egyetlen olyan szerződéses környezet az egyetemen belül, amely a munkaviszonyokra vonatkozóan valamiféle rendet így próbál teremteni. Természetesen ez teljes mértékben egyfajta munkáltatói magatartás következtében, hiszen ők nem végeztek el bizonyos törvényi kötelezettségét, nem végezték el azokat, amit számukra a törvény előírt. Hogyha a kollektív szerződés is felmondásra kerül, akkor félő, hogy a munkaügyi kapcsolatok rendezetlenné válnak a munkáltatónál.
Tehát a helyzet
egy komoly következménnyel jár, bocsánat, hogy még közbevágok.
Tehát a helyzet sokkal bonyolultabb, mint ahogy ez így első pillantásra látszik. Egy utolsó kérdés, ellentmondó hírek érkeztek arról, hogy megalakult, illetve hogy mégsem alakult meg a sztrájkbizottság. Ön mit tud erről?
Én úgy tudom, hogy ebben a Pécsi Egyetemen lévő szakszervezetek megegyeztek, sztrájkbizottságot fognak létrehozni. Itt most természetesen tárgyalások zajlanak, és jogi procedúra van folyamatban. Ez a két dolog egymással párhuzamosan zajlik, és nyilván meghatározza azt, hogy a sztrájkbizottságnak aktivizálódni kell-e, avagy sem. Tehát a döntés az megtörtént a szakszervezeti oldal részéről. Arra nincsen konkrét információm, hogy maga a sztrájkbizottság az összeült volna-e, és valamiféle akciótervet készített volna.
Berki Zoltánnak, az Orvos Egyetemek Szakszervezeti Szövetsége elnökének köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt és segített egy kicsit az eligazodásban. Viszonthallásra.
Én is köszönöm, viszonthallásra.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsora.
És ezzel mai műsorunk végére értünk. Az elhangzott beszélgetések az Európai Unió és az Európai Szociális Alap segítségével készültek, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján és a www.vds.hu internetes oldalon is. A mai műsor szerkesztője Sós Éva, munkatársaim Burger Lajos és Rózsahegyi Gábor nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Törtei Takács Krisztát hallották. Holnap délután 3-kor ismét várom Önöket.
Szolidaritás.hu, a partnerség és a párbeszéd műsorát hallották. Klubrádió, a szabad frekvencia.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Interjúk nem hétköznapi módon. Minden szerdán este 9-től. A szó elszáll. A hang megmarad. A Klubrádió archívumában megtalálja az összes műsorunkat. www.klubradio.hu. A tiszta beszéd.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban megbeszéljük, hogy a Népszabadság értesülései szerint az MSZP a választások után elnököt, de akár nevet is válthat. Másik témánk is a választásokhoz kötődik. Az LMP ugyanis följelenti az MSZP-t az Országos Választási Bizottságnál, mert szerinte a szocialisták megtévesztik a választókat azokkal a plakátjaikkal, amelyeken azt ígérik, hogy lehet más a politika, ha megakadályozzák a Fidesz és Orbán túlhatalmát. És végül mit szólnak ahhoz, hogy több tízezren vettek részt tegnap Budapesten a holokausztra emlékező